Imádkozzunk! Jó atyánk, egy új életről énekeltünk az előbb, és ezt az új életet tőled kaptuk, és ez töltötte meg énekkel a szánkat, hálával a szívünket, és ezért fordulhatunk feléd, mint a te gyermekeid. De igen, sokan vannak még, akik nem ismerik az új életet, akik nem ismernek téged, mint az ő drága megváltójukat, ahogy mi megismerhettünk téged a te kegyelmedből. Urunk, segíts, hogy ez az alkalom is hadd szolgáljon arra, hogy mélyebben megértsünk téged, hogy lássunk, nyisd meg a mi szemeinket, és szólj a mi szívünkhöz. Hisszük, hogy te ezt megteszed, hisz annyi esetben megtetted már velünk is, meg láttuk, tapasztaltuk, hogy hogyan végezted ezt a csodálatos munkádat. Urunk, szeretnénk rád hagyatkozni, és kérjük a te áldásodat erre az Isten tiszteletre. Adj igét, szólj a mi szívünkhöz, az Úr Jézus nagy nevéért. Ámen.
A Máté evangéliuma 18. részénél. Máté evangéliuma 18. rész 11-től a 14-ig terjedő verseket olvassuk fel. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? és ha történetesen megtanálja azt, bizony mondom néktek, inkább ördvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül. Amen. Bizonyságtevésem alapján még felolvasnám a ma délutánra kijelölt íge verseket, az Efézus 6:17. versét, az idves és sicsakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, mely az Isten beszéde, és a jelenések 2:16. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Egy jó pár hete tanulmányoztuk a fegyvereket, amelyeket egy hívő embernek fel kell venni, amikor harcba indul. Harcolunk minden nap. Mindenki harcol valamiért. A hitetlen emberek harcolnak azért, hogy pénzhez jussanak, azért, hogy valamilyen módon kitűnjenek, pozíciót nyerjenek, és sok más földi dolgokért harcolnak. A hívő embernek a harca nem ilyen harc. A mi harcunk elsősorban önmagunkkal van, és aztán a sátánnal ellen, a levegőbeli hatalmasságok ellen. Ez sokkal nehezebb harc, mint hogyha küzdünk azért, hogy valami földi dolgot megnyerjünk. A magunk ereje kevés, erőtelen és gyenge. De a Jóisten az, aki felruház bennünket, és ad harci eszközöket, amelyeket fel kell használjunk, amikor elindulunk, amikor harcolunk a sátánnal, sátán ellen. És több harci eszközről tanultunk ma, már ma délután a lélek kardjáról van szó, amely az Isten beszéde, az íge, amely a Bibliában le van írva. Egy nagyon csodálatos fegyver ez. Hogyha ezt használjuk, sokszor és legtöbbet győztesen jöhetünk ki ebből a harcból. Emlékezzünk meg arról, hogy az Úr Jézus, amikor megkísértetett 40 nap után, bőtölés után, a sátán megkísértette, minden egyes felajánlása kísértésére a sátánnak egy ígeverssel felelt. És győzött. A sátán eltávozott tőle. Ugyanez az erőt adja nekünk is a Jóisten az ő ígéjén keresztül, ha használjuk kellő időben, kellő módon a drága ígét a sátánnal szemben. Győzedelmes lehet a mi életünk. Győzhetünk felette. Amikor jönnek a megpróbáltatások, a kísértések, és úgy érezzük, hogy gyengék, erőtelenek vagyunk, vegyük fel a lélek kardját. És próbáljunk megfelelni az ígével. Próbáljunk vigasztalást, erőt meríteni a drága ígéből. És legtöbb bajunk, problémánk nekünk a bűnnel van, azokkal a dolgokkal, amelyek naponként kísértenek. És a bűn ellen is nagyon kell személyesen harcoljuk. És ebben a személyes harcban is felhasználhatjuk a drága ígét, a lélek kardját. Mert a nap mint nap olvassuk, erőt meríthetünk arra nézve, hogy legyőzzük a bűnt, amely megkísért naponként bennünket. És ad a Jóisten erőt az ő ígéjén keresztül, hogy ezt megtehessük. De van egy szócska, térd meg, ha pedig nem, ellened megyek. Tehát, ha elveszítjük a csatát, ha nem tudunk győzni, akkor azt mondja az íge, vívok azok ellen számnak kardjával. Vív ellenünk az Úr. Ne történjen ez meg egyikünk életében sem. Fogadjuk el a drága tanácsot. Térj meg! Minden egyes összejövetelünkön lehetőség van mindenkinek a megtérésre. Kezdve nekem és mindannyiunknak. Lehetőség van itt a közösségben megalázkodni, megvallani bűneinket, tehát megtérni. Elfogadni azt, amit a Jóisten az Úr Jézus Krisztuson keresztül felkínált nekünk. Elfogadni a bűnbocsánatot. Elfogadni azt, hogy örök életet biztosított számunkra. Legyünk kész mindenre az ő segítsége által, az ő lelkének segítsége által. Amen. Az énekkar szolgálatát kérem, és ezt követően szolgálni fognak Seletje Renáta és Veres Bálintné.
Szép az életem a Lord Jézusom, benne találtak meg a vigyázom, itt a télek hajtá, hívő szívek éhezom, hol a fénye, végi lények van jelen. Jézus!
Köszöntöm a gyülekezetet. Isten kegyelméből pénteken egy ima éjszakán vehettem részt Szilahon, még 10 fiatallal Szatmárról. Körülbelül 105-en vettünk részt ezen az alkalmon, és 14 fiatalság volt képviselve. Éreztük Isten jelenlétét, és megtapasztaltuk, hogy az imának nagyon nagy ereje van. Istené legyen a dicsőség, hogy ott az alkalmon egy fiatal átadta életét Istennek. Az összejövetelen többek között imádkoztunk az ébredésért és a megtérésért. Kaptunk egy muffint, amiben bele volt sütve egy igevers. Én kaptam egy szép ígéretet Istentől, amit szeretnék megosztani a gyülekezettel. Ézsaiás 60:22. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas népé, én az Úr rövid idő múlva megvalósítom ezt. Olyan sokan elmondták a sütemény után, hogy Isten válaszolt nekik az imájára, és mondjon akárki akármit, ez nem véletlen vagy szerencse, hanem a jó atya közbenjárása. Aztán szó volt arról is, hogy tiszta szívvel, teljes szívvel és imádó szívvel kell imádkozzunk. Most erről szeretnék énekelni egy dalt, hogy adjon Isten nekem imádó szívet. Fogadják szeretettel a testvérek.
Zene nem szól már, és minden távol jár, jöhetek hozzád. Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, mi neked is érték. Többet, mint egyszerűd ad, ami halkan elhal, hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen át, bennem te kincset találsz. Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus. Ne rúd be nekem, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus. Szavak nem tudnák elmondani, Atyám, ami méltó hozzád. Lehet semmim nincs, mit adhatnék neked, fogad lényemet. Többet, mint egyszerűd ad, ami halkan elhal, hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen át, bennem te kincset találsz. Adj nekem, Uram, imádó szíved, ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus. Ne rúd be nekem, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus. Adj nekem, Uram, imádó szíved, ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus. Ne rúd be nekem, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus.
Amen. A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, ezt követően Szabó Attila és Kis Gyergyő fognak szolgálni.
alváskor szoktam, és hát nem éppen a honvágy ez, mert már kétszer annyit éltem Székelyföldön, mint itthon, hanem inkább a vágy, a család, az édesanyám iránt az ahhoz haza. Vannak életünkben olyan visszahozhatatlan pillanatok, amiket ha nem használunk ki, akkor lehet, hogy nagyon sokáig, vagy míg élünk, addig fájlaljuk ezeket. És ezek azok a pillanatok, amiket ki akarok most használni, hogy minél több időt tudjak édesanyámmal tölteni. Amikor csak ketten vagyunk, és ketten tudunk imádkozni, és együtt tartjuk az áhítatot, és mindazok a dolgok, amiket lehet, hogy ő sem mondott el nekem, régi dolgok, amiket úgy szívesen elmesél még, és van, aki meghallgassa. Vagy tudom, hogy nagyon sokat imádkozott értem, és most is nagyon sokat imádkozott gyermekeiért, mindegyikért, unokáért, dédunokáért, külön-külön, főleg mikor éjszaka nem tud aludni. De az, hogy az Úr meghallgatta az ő imáját, és én is az Úré lehetek, ezt is úgy érzem, hogy meg kell köszönjem, mert ezt most kell tegyem, míg van, akinek elmondani. És az, hogy én is az Úr gyermeke lehetek, és ott, ahol vagyok, ott fénykedhetek, ezért is hálás vagyok neki is, édesanyámnak is, és testvéreimnek is, hogy imádkoztak értem. És szeretnék továbbra is egy gyertyafény lenni. Erről szól az én versem is. Tőtős János, csak gyertyafény vagyok. Csak gyertyafény vagyok, Jézus gyújtott lángra. Vele világítok sötét éjszakába. Csak gyertyafény vagyok, de Jézus keze tart. Bár alig-alig pislogok, mégis jutalmat ad. Csak gyertyafény vagyok, mely percről percre fogy. Azért világítok, míg csak szívem dobog. Csak gyertyafény vagyok, sötét az éjszaka, de kisfény úgy ragyog, ha egy bűnös jön haza. Amen. Thank you.
Testvérek, én hiszek abban, és tudom azt, hogy a jó atya foglalkozik velünk, gyermekeivel, és szól hozzánk. És nem csak itt a gyülekezetben, vagy olyankor, amikor házi istentiszteletet tartunk, amikor az ő ígét, hanem napközben, amikor dolgozunk, és el vagyunk foglalva a mindennapi teendőnkkel, olyankor is szól hozzánk a jó atya. Egy ilyen esetet szeretnék megosztani a testvérekkel, mindannak ellenére, hogy ez még jobban magamnak szól, és saját magam érdekében mondom el ezt. Ezelőtt egy hónapja, három hete dolgoztunk otthon, ugye a család, és ügyetlenségből, tévedésből, egy csavarhúzóval megszúrtam itten a kezemet. Máskor is megtörtént, nem volt olyan nagy probléma. Egy sebb tapaszt rá, és akkor dolgoztam tovább. Igen, nem, de az történt, hogy egy olyan óra múlva evel a három ujjammal nem tudtam fogni. Amúgy nem fájt az a sebb nekem. Nem tudom, mi történt, de evel a három ujjammal egy abszolút nem tudtam erőt kifejteni. És ugye olyan munkát végeztem, hogy mind a két kezemre szükség lett volna. Amikor evel kellett volna megfogjak valamit, mindig mondtam, hogy na, gyertek már, fogjátok meg, na, gyere már. És ez mindig így történt, amikor szükség lett volna, kellett valakit hívjak. És akkor eszembe jutott nekem ezek az ígeversek, amit az 1 Korintus 12-től vannak, nem olvasom fel, de ismerős az íge, a Krisztus teste és tagjai, ezeket olvasok, ahol azt írja az íge, hogy avagy szüksége van a lábnak, a szemnek, és olvassuk az ígét. Tehát minden tagra szükség van a testünknek, úgy a Krisztus testének, a gyülekezetnek is. Mindenkire szükség van. És eszembe jutott az is, úgy, ahogy dolgoztam, hogy sokszor úgy tévedésből megsértjük egymást. És nem akarjuk. Talán nem is fáj annyira. De éppenséggel az a testvér nem tud szolgálni. És addig, ameddig az nem tud szolgálni, valaki más kell szolgáljon helyette. És addig, ameddig más szolgál helyette, az a testvér dupla tehernek van kitéve. Mert ugye a saját feladatát is el kell végezze, és a másoknak a feladatát is el kell, hogy végezze. Miért? Hát azért, mert nem vigyáztunk eléggé. Nem vigyáztam eléggé arra, hogy mit mondok, vagy mit teszek. Nekem tanulság volt ez akkor, és azért mondom, hogy a jó, hogyha szól hozzánk. Legalábbis én így vagyok, napközben is. És ez figyelmeztetés, főleg az én számomra, mert eléggé gyakran sikerül megbántanom egyeseket. Ma a lélek kardjáról is szó volt, tehát a mai témánk, ez lett volt a Biblia vezérfonal szerint. Ugye a kardot két dologra használják. Védekezni és támadni is lehet vele. Vigyázzunk, hogy mire használjuk. Szívem vágya az, hogy vigyázzak még jobban, és vigyázzunk egymásra, testvérekre. Köszönöm, meghallgattak.
Számadásról, és aztán a megbocsátásról szeretnék egy néhány dolgot kiemelni, amiről beszéltünk ma délbe, korai délután, órakorra délután, Csögön, Érszent királytól, odébb egy néhány kilométerrel, azért mentünk oda, mert ott is van egy cigány család, akinek van valami köze a Jóistennel. Tehát hallották az ígét, régebben voltak is ott más gyülekezetből testvérek hirdették az ígét, és ők is elindultak egy úton. És aztán a környéken, a Királydorócon is vannak elindult testvérek, van, aki megkeresztelkezett már, bemerítkezett, és van, aki még e döntés előtt áll, de szeretné hallani az ígét. És ott voltunk annál a családnál, azért mentünk oda ki, mert a jövő héten utazik el Franciaországba, és egy fél évig már nem fog hazajönni. De ott, ahova fog menni Franciaországba, a gyerek, a 13 éves gyerek tolmácsolja azt, amit egy ottani francia lelkipásztor mond nekik és a román barátainak. Tehát az ige mag hirdettetik. Amikor hazajön itt Szatmára, akkor itt kapja az ige magokat, amikor kimegy, akkor ott. Azért mondom el, hogy imádkozzunk az ottani falvakba, vannak többen cigányok, akik vagy testvérek, vagy előtte állnak még, nem vállalták a bemerítkezést, de volt egy elindulás az életükben. És amikor ott voltunk együtt, vendégül fogadtak, akkor látszott rajtuk az őszinteség, hogy ők akarnak mások lenni. Ők a maguk módján úgy beszélnek a környezetükben a barátjaikkal, a szomszédjaikkal, és szükség van arra, hogy imádkozzanak értük. Ugyancsak ebből a részből, a Máté 18. részből, evangélium a 18. részéből olvastunk arról, amikor az Úr Jézus mondja, hogy hasonlóan mennyeknek ország a királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival, amikor ugye hozzákezdett, vitte eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adós, egy másik pedig sokkal kevesebbel. És annak, aki 10 000-rel volt adós, elengedte az adósságát. És ő ugyanezt nem tudta megtenni egy másikkal. Nekünk a Jóisten nagyon sokat engedett el. Ha mi a bűneinkért kellene fizetnünk, akkor nem is tudom, hogy tudnánk fizetni pénzben, időben, egészséggel, szolgálattal, mivel tudnánk fizetni. Viszont egy dologgal csak tudunk fizetni, a mi bűnös szívünkkel. Átadjuk, odaadjuk neki, akkor ez elég. Ezzel lehet fizetni neki. Ez egy jó fizető eszköz. És szeretném én biztatni azokat, akik még nem hallottak erről, hogy ez egy fizető eszköz lehet a Jóisten kezébe, az ő szívük, a bűnös szívük, akkor ragadják meg az alkalmat. Mert ez lejár. És van, hogy számot kérte, ugye a király a szolgától, hogy rendezze az adósságot. Szó volt arról is ott kint csögön, hogy tartozunk-e valakinek valamivel? Ne talán nálunk maradt egy könyv, amit kölcsönkértünk valakitől? Vagy ígértünk valakinek valamit, és nem tettünk meg? Lehet a Jóisten ezt számon tartja, és rendezésre vár. Amikor a Jóistennel találkozik egy ember, megtér hozzá, akkor ezek a dolgok rendeződnek. Minden napfényre kerül, és ez így a helyes, így a jó. A megbocsájtásról egy néhány szót. Milyen jó az, amikor megbocsájt nekünk Isten. Nem emlékszik meg bűneinkről. Elveti bűneinket. És hányszor kell megbocsájtani, ha megsértek valakit? Vagyis engem, ha megsértenek? Hányszor? Nem csak 7-szer. Még 2-szer is ugye nehezen megy 3-szor megbocsájtani. 7-szer 70-szer is. Hogy is mondta az Úr Jézus? Nagyon sokszor. Vagy 77-szer, vagy 490-szer. Attól függ, hogy hogy veszük. A lényeg az, hogy mindig meg kell bocsájtani. És felejteni is tudni kell az embernek. Megbocsájtok, de nem felejtek, ilyen nincs. Hogy tesz az Atya? Hát az utolsó versekben azt írjuk, hogy akkor haragra lobban ura, és átadja azt a hóhérnak, aki nem engedte az adóságát a másik szolgatásának, aki kevéssel tartozott. Átadja a hóhérnak, amíg meg nem fizetnék az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyi atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátottok. Létezik, hogy a szerető Isten, aki olyan sok jót ad, és ápol, és gyógyít, és ellát sok mindennel, betegségtől megőriz, hogy ilyet tudna tenni? Kegyetlen? Igen. Ő bűngyűlölő is, és megfizet álnokságainkért. És ha nem tér meg az ember azokból a bűneiből, amiket elkövette, akkor kell viselje annak a következményét. A Jóisten óvjon meg ettől, és tapasztaljuk a bűnbocsánat örömét nap, mint nap. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, ezt követően Bálint Vilmos és Seletje Dávid szolgálni.
Thank you. kérdezték-e néhányan tőlem, hogy nem láttak a múlt vasárnap, hogy hol voltunk. Hát Szegeden voltunk, visszavittük napsugárt az egyetemre, egy hétig itt hol volt köztünk. És ahogy mentünk Szegedre, van egy kis nagyon csendes, nyugodt út, ahol szeretek járni Szarvas és Szentes között. Ez egy nagyon csendes út, itt jó lehet haladni, mert itt Berettyó útvonalnak, ha megyünk, tudja major testvér, itt olyan forgalom van, és mindenütt ki vannak téve a 30-as táblák, nem lehet menni. Itt pedig van időnk elmélkedni és bámulni a tájat, és nézni a gyönyörű mindent, ami van. Ugye most azt láttuk, hogy a természet ugye haldoklik. Olyan sok színben játszottak a fák. Minden rozsdaszintől megkezdve minden árnyalat van, és hullanak a falevelek. És feleségem, énekeltük, hogy ami csak van e világon, minden csak mulandó álom. Elmúlik körülöttünk minden, és mi is. És aztán egyszer feltesszük a kérdést, hogy megérte? Megérte annyit küszködni, annyit dolgozni, annyit mindent gyűjteni, meg megérte? Itt hagyunk mindent. Nem viszünk magunkkal semmit. És erről szeretnék most egy költeményt mondani. Megérte. Ki megátkozott, azt is szeretted. Aki elhagyott, azt megkerested. Gazdagból önként szegényé váltál. Szolgáidnak is magad szolgáltál. Gyűlölt a világ, s te meghaltál érte. És nem kérdezted, vajon megérte? Ahogy szemlélem gyötrelmes arcod, hallom felém is az a parancsod, hogy aki gyűlöl, azt is szeressem, ki hűtlen elhagy, azt megkeressem, eldobva gőgöm szolgáljak ingyen, ha szegényen is, ha egy szál ingben, hogy áldjam azt is, aki megátkoz, s ha oda szegezne a keresztfához, ha így lesz boldog, halljak meg érte, és sose kérdezzem, vajon megérte?
Biztos észrevették a testvérek, lehet feltűnő is volt, hogy a négy karmester szolgál ma délután, mikor ugye a múlt vasárnap kellett volna szolgáljunk, csak én miattam nem tudtam szolgálni, mert el kellett utazzak, és ezért tevődött el egy héttel errébb. Már rég megfogalmazódott bennem, hogy azt, amit el szeretnénk megosztani most a testvérekkel, és nem tudom, hogy hogy beszéltünk össze, vagy pedig abszolút meg se kérdeztük egymást, hogy ki miről fog beszélni, de úgy az Attila, mint a győző testvérem gondolataiból fogok én is valamiket elmondani. Többek között azt, hogy van egy jó barátom, akinek asztalos műhelye van, és megfigyeltem nála, hogy akkor, amikor készítette a korlátot nálunk, akkor egy sima röngből ugye felvágták a fát, aztán majd kifaragták, és aztán majd következett egy ilyen géphez vitte, amit úgy hív, hogy csiszológép, amin van egy hatalmas nagy smirli. És addig csiszolta ott azt a korlát lábát, ameddig szépen sima lett, és minden úgy nézett ki, hogy gyönyörű. Nem a korlátról szeretnék beszélni, és nem a smirgliről, hanem arról a folyamatról, amin keresztül ment ez a fa. Ahhoz, hogy ott álljon a szobánkba, és lássuk az eredményt. Ugye nem is a smirgliről beszélünk, mert a smirglit el is felejtettem, szerintem nem is tudja már, hogy hol van az a darab smirgli, amivel azt csiszolta, de viszont az, ami kijött belőle, tehát amit csiszolt vele, az ott van és az szép. Így van ez a hétköznapi életünkben is, hogy és mi közöttünk, testvérek között is, hogy léteznek smirgli testvérek. És elnevetjük, én is először, és mikor talán azt hiszem legutóbb velem szolgált Vékás testvér azóta nem is volt itt a gyülekezetben, ketten szolgáltunk utoljára, akkor is említést tett erről a költeményről, és azon gondolkoztam, hogy milyen jó az, hogy vannak smirgli testvérek. De most viszont ugye nem csak erről szeretnék beszélni, mert ugye akkor mindenki, na milyen jó, ugye most mondhatom neked, most bátran, mert most én is egy smirgli testvér akarok lenni. Nem azt mondom, hogy nem jó dolog, nagyon jó dolog, és ha szeretetben, szeretettel figyelmeztetjük egymást, ugye az csak azt eredményezi, hogy mi, és hogyha el tudjuk ezt fogadni, hogy a mi életünk csiszolódik és fényesedik arra az örökké valóságra. Mint említettem, a smirglit nem tudjuk, hogy hol van. Vigyázzunk arra, hogy ne csak arra törekedjünk, hogy mi jó smirglik legyünk, hanem törekedjünk arra, hogy Istenre figyeljünk. Törekedjünk arra, hogy mindig, amikor, ha intenünk kell, és úgy érezzük, hogy ennek a testvérnek meg kell mondjuk, akkor előtte próbáljunk imádkozni. Mert a legkönnyebb az, hogy indulatosan oda mondani a másiknak, ami nekem nem tetszik. A legkönnyebb az, hogy megmondom, na jost, jól megmondtam neki, ilyen alapon. Nem ez a megoldás. A Biblia nem erre tanít bennünket. A Biblia azt mondja, hogy imádkozzunk, bőtöljünk, és aztán szeretettel mondjuk meg neki. Ha nem hallgat ránk, vegyünk magunk mellé valakiket. Ha akkor sem, majd aztán tudjuk az igeverset, és nem szeretném tovább idézni. Kívánom azt, hogy tanuljuk meg, és tanuljam meg elsősorban én, hogy hogyan intek, és hogy hogyan fogadom az intést. Smirgli testvérek, dolgaimban, belelesvén, akadt néhány smirgli testvér. Ki szemembe mondta bátran, leplezetlen kritikával, noha nem is kérdeztem ezt én, nem vagy ám te jó keresztény? Nem kerteltek, nem falasztak, vád a vádra, mint az asztag. Néha hátul, néha szembe, belekábult szívs az elme, így értettem végre meg én, nem vagyok ám jó keresztény. Nem esett jól, mit tagadnám az igazság, ám de használt. Le is írom, szabad hinni, az is testvér, aki smirgli. S mondom, szálkát nem keresvén, lehet nálam jobb keresztény. Amen. Most egy éneket szeretnénk elénekelni, öten, fogadják szeretettel a testvérek.
Életedben nincs remény, lelked szíved új szegény, jöjj az Úrhoz, mert ő szívesen segít. Utadon nincs semmi fény, harcodban erőd kevés, jöjj az Úrhoz, mert ő szívesen segít. Egyedül a segítőd,
mindent, ami fáj, mert csak Jézus egyedül a segítő.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon is, aki eljött Isten házában azzal a vágyal, hogy meghallgassa az ő ígéjét, üzeneteit. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik nem helybeliek, máshonnan jöttek, és hogyha hazamennek, küldjük a gyülekezetünk szeretetteljes köszöntését. És sok szeretettel köszöntjük Sevestén Edelman testvért, akit már ismerünk, aki a gyerekmisszióban dolgozik. Ma délután ő fogja hirdetni Isten drága ígéjét. Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg, és adjon szavakat, és segítse meg, hogy azt, amit rábízott, átadhassa úgy, hogy mindannyian megértsük, és megéljük azt a mindennapi életünkben.
Mint egy évet várjál a mélyben,
Szeretettel köszöntök fiatalabbakat és idősebbeket, mindenkit, aki 12 év alatti. Kik azok közületek, akik 12 év alattiak? Jó, és kik azok, akik 12 év fölöttiek? Oké, okay. Jó. Tehát mindenkit köszöntünk szeretettel. Nagyszerű dolog, hogy szolgálhatunk a gyermekek között. Isten már akkor, amikor egész fiatalon megszólított, valahogy a szívemet egyre inkább mozgatta, hogy valamit tenni kell az Úr ügyéért. És nem tudom, hogy gyerekek, nektek milyen énekek, a kedvenc énekek, mi az, ami nagyon a szívetekhez szól. Nekem mindig a szívemhez szóltak olyan énekek, mint amikor énekeltük, hogy pásztor keresi a juhát, átjár szava, bércet, pusztát, nem tudom, hogy ismerőse valakinek egy-egy ilyen ének. Nekem ezek az énekek mindig nagy jelentőséggel bírtak, és ezért különös öröm volt számomra, amikor Isten megszólított arra, hogy szolgáljak, hogy a szolgálatba álljunk. Aztán amikor egy újabb állomáshoz érkeztünk, 26 évvel ezelőtt feleségemmel a gyermekmisszióban kezdtünk szolgálni, és 1986-ban jártam először ez ügyben annak idején itt Erdélyben, és egy nagyon érdekes alkalom volt, mert valahol Székelyföldön volt egy tanfolyamunk, hát nem tudom, hogy a mai gyerekek megértik-e azt a helyzetet. Talán érdemes még elbeszélgetni a fiatalokkal, hogy milyen időszak volt az. Hogy mit jelentett az, ha valahova rejtve kellett elmenni. Meg nem fölkapcsolni kellett a villanyt, ha összejöttünk, hanem lekapcsolni. Illetve hát többször lekapcsolták anélkül is. De ez a másik terület volt. Tehát érdemes még egy kicsit beszélgetni arról. Minden esetre egy kedves alkalmunk volt egy pásztor családnál, és hát az a pásztor, amikor az állomáson fogadott bennünket, találkozott még két fiúval. És a két fiút megszólította, itt vannak testvérek külföldre, a gyermekmisszióról beszélnek, nem jönnétek el? Hát a fiúk éppen hegyet akartak mászni, de az időjárás nem volt jó, és milyen jó, ha esik az eső néha. És azt mondták, hogy eljönnek. Aztán az Úr szólt hozzájuk is az igén keresztül, meg az üzenet által, és hát az egyikük itt van közöttünk most, aki annak idején ott volt. Kovács Barna testvér volt, igen, valamikor ő is fiú volt, és fiatalos lendülete, hegymászás, abból nem lett semmi, de jó, hogy most nem a hegyeket mássza, hanem együtt szolgál velünk, ő is a kedves feleségével együtt, és sok éves szolgálat köt össze bennünket, de most az egyik dolog, ami ugye a szívemen van, az elmúlt időszakban tapasztaltuk egyre inkább, hogy a nagy missziós munkában a felelősség annyira nagy, hogy nem győzzük magunk, és ezért azt mondja a régi bölcs, hogy ha rövid a karod, akkor hogy mondták azok? Told meg egy karddal. Jó, más-mással toldaná meg. Tehát ezt a katonák mondták. Ha nekünk rövid akarunk, akkor keresünk munkatársakat, és így Kovács Barna testvéréket szólítottuk meg, hogy készek lennének-e arra, hogy ezen a területen kívül, meg Románián kívül egy nagyobb munkában is besegítenének, és ők bizonyára remegő szívvel, de vállalták, és ez azt is jelenti, hogy nagyobb kihívás van előttük. És most azért is itt vagyok, vagy azért is vagyok itt a testvérek között, hogy ha valamikor nem látjátok majd Barna testvért itt, akkor ne azt mondjátok neki, hogy testvér, nem mászkál már annyit, hanem mondjátok azt, hogy testvére, imádságainkkal elkísérünk. Segítünk. A misszió munka nagy, és sok országban várják az Úr
üzenetét a gyermekek is, és szeretnénk eljuttatni Barna testvérnek az egyik kihívása most, hogy segítsen Albániában. Már szeptemberben voltunk együtt, és most, ha jó atya megengedi, egy jó néhány nap múlva újból Albániába megyünk, és őt egyre nagyobb felelősséget vállal át. De hogyan tudtok segíteni ebben a munkában? Hát az egyik dolog az, hogy imádságban ott álltok ő mögöttük. A másik az, hogy kéritek az Urat, hogy itt is a környéken legyenek, akik egyre inkább átveszik azt a felelősséget a gyermekek közötti munkában, amit Barna testvérék nagy hűséggel végeztek sok éven keresztül. És a harmadik az, hogy talán mint gyülekezet is tudtok segíteni abban, hogy ne jelentsen túl nagy gondot neki, ha egyszer egy-egy benzinkútnál meg kell állnia, és egy kicsit beletölteni az autóba egy kis üzemanyagot, vagy éppen valami technikai felszerelést, vagy úti költség, vagy egyéb munkát. Ha a gyülekezet örömmel vállalja ezt, Isten nagyon nagy áldást fog adni ennek a fejében, és kérhetitek az Urat, Uram, küldj el még többet közülünk. Nagyon tetszett nekem egy gyülekezetnek a lapjában olvastam, azt írták ezek a testvérek, a gyülekezet felelősei, hogy mi nem szeretnénk csupán a csekkeinket küldeni a missziós mezőre, hanem szeretnénk a fiaink és a leányaink legjavát küldeni az Úr munkájába, különféle országokba, az evangéliummal. Most nem arról van szó, hogy Barna testvéréket teljesen elvonnánk, úgy tűnik, hogy itt élhetnek tovább, és egy kicsit itt is végezhetik a szolgálatot, de ha segítitek őket, ez egy nagyszerű áldás lesz. De hadd térjek arra az ígére, ami tulajdonképpen indít bennünket újból és újból, és mi testvérünk felolvasta már Máté evangélium a 18. fejezetéből, a 11. verstől ezt a nagyon kedves szakaszt, ami a pásztorról szól, aki elmegy és keresi a juhot, azt az elveszettet. Ennek a pásztornak a példájában Isten természetét látjuk, és az ő belső indítékait. Valahol megnyitja Isten az ő szívét, és kitárja az ő gyermekei előtt, és olvashatjuk a Bibliában, hogy mi van Istennek a szívén. És az ő szívén az van, hogy ő nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. Ha végig olvastátok az első verstől kezdve ezt a fejezetet, akkor látjátok, hogy az Úr Jézus oda szólított egy kisgyermeket, és odaállította a tanítványok közé. A tanítványoknak egy nagyon nagy gondjuk volt. Valamin vitatkoztak. Hát a vitatkozásuk az egészen mennyei dolog volt. Ők nagyon foglalkoztak a mennyekkel. Ki a nagyobb? Ez volt a kérdés. Kicsoda a nagyobb? Ki kap majd nagyobb jutalmat? Nagyobb fizetést? Nálunk ez már nem téma, ugye? Mi megelégedettek vagyunk. Néha. De a tanítványoknak ez volt a gondjuk, és az Úr Jézus odaállított egy kisgyermeket közéjük, és azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, be sem mehettek Isten országába. És aztán tovább folytatta az Úr Jézus a tanítást, még mindig ott áll a kisgyermek a tanítványok előtt, és úgy fejezi be ezzel a kis történettel a pásztorról és a 100 bárányról vagy juhról, hogy egy elveszett közülük. És az egész történet summája, hogy Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Erdély, Szatmárnémeti egy olyan vidék, ahol Isten hirdette az ígét. Most, ha visszagondolok a magyarországi, meg a magyar nyelvterületnek a baptista missziójára, egyesek tudják még, hogy indult az. Egy kedves rokonom, a déd nagymamámnak a nagybátyja volt, aki mint misszionárus Magyarországra jött előbb Odesszába ment, aztán onnan Magyarországra, Maja Henrik, hogy hirdesse az igét. És aztán kezdte Budapesten a gyermekekkel, egy gyermekcsoportot gyűjtött össze. És aztán a gyermekek szülei is jöttek, többen megtértek, egy gyülekezet alakult ki, több gyülekezet alakult ki, a munka ment tovább. De ez úgy kezdődött, hogy valaki elindult valahonnan. Ez az emberi része. De Isten az egész történetet még sokkal előbb kezdte meg, és ő ott kezdte, hogy valahol kifejezésre juttatta, hogy mi az ő akarata. És az ő akarata az, hogy egy se vesszene el a kicsinyek közül. Ha meg akarod tudni Isten akaratát, akkor mit cselekszel? Mit teszel, ha meg akarod tudni Isten akaratát? Hát egyesek azt mondják, hogy hát kérem, hogy adjon egy álmot, vagy adjon egy jelet. Van egy másik lehetőség is. Talán nem is annyira nagy titok. Ha kezedbe veszed a Bibliát és olvasod, ott megtudod, mi Isten akarata. Nem jó dolog Isten igéjét olvasni? Tehát ott megtudhatod, hogy mi Isten akarata. Tehát hadd legyen a Biblia az első rendű, ahol megtalálod, hogy mi Isten akarata. Az egész Biblia Isten akaratát, Isten tervét fejezi ki. Aztán bizonyos helyeken a Biblia különösképpen szól arról is, ahol elmondja még egyszer nyomatékosan, hogy ez Isten akarata. Tudná valaki közületek, ha már én gyermekek között szolgálok gyakran, kérdéseket teszek föl, bocsánat, most is teszek föl ilyen kérdéseket. Tudná valaki közületek mondani egy másik ige helyet, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy az az Isten akarata, vagy azt akarom. Tessék? Azt akarom, hogy egyek legyenek. Nagyszerű. Másiké? Igen, tehát, hogy minden emberre eljusson az igazság ismeretére, hogy üdvözöljön minden ember. Még több helyütt találkozunk Isten igéjében, de látjuk, hogy Isten nagyon nyomatékosan kifejezésre juttatja, hogy az az ő akarata. Vagy másutt azt mondja, hogy az pedig nem az ő akarata. És akkor látjuk, itt vagyunk ennél az ige szakasznál is. Az nem az ő akarata, hogy egy is elveszen a gyermekek közül, a kicsinyek közül. Márpedig ez a tény egy nagyon valós tény. Tehát azt mondtam, hogy itt ezen a vidéken sok örömhírklub, vasárnapi iskola, gyülekezetekben tanítják a gyermekeket. Talán többeknek a jelenlévők közül már akkor is, ha most időskorban vagytok, lehetőségetek volt, hogy gyermekkorotokban halljátok Isten igéjét. Más országokban nincs ilyen. Nincs, aki tanítaná a gyermekeket. Vagy éppen azzal találkozunk, hogy ma nagyon nyomatékosan megpróbálják elrejteni a gyermekek szemei elől Krisztust, Isten igéjét. Olvasta valaki közületek ezen a héten egy az európai törvényszék egy ítéletet hozott, és megtiltották, hogy osztálytermekben Európa szerte egy keresztet függesszenek föl. Miért? Mert nem akarják, hogy Krisztus ismeretére eljussanak a gyermekek. Ezért látnunk kell, hogy itt hallottunk már a harcról, hogy harcban állunk. Nekünk előre kell mennünk, és nyomatékosan át kell vennünk a szerepet, hogy minden gyermekhez eljusson Isten igéje. És én vallom, hogy minden iskolába el kellene jutnia Isten igéjének itt is, meg minden országban. Nem csak az úgynevezett tradicionális keresztény országokban, most már csak a múltról beszélünk Európában is, hanem ugyanúgy a muzulmán országokban, a hindu országokban, az egyéb vallások országaiban, mert a mi Istenünk az élő Isten, a Teremtő, és őt meg kell ismernie minden gyermeknek. A kicsinyek különösen az ő tervében vannak. Isten keresi az elveszetteket, mert az ő vágya nem passzív vágy. Amikor Isten igével foglalkoztam, így előre gondolva, sok fiatal mondja, de jó lenne jó fizetéssel bírni. Hát ez nagyszerű cél. De jó lenne ugye, beülni a vezetői székbe majd, ha majd leszek. Na, hát igen, de mi tartozik hozzá? Hát ma az, hogy nagyon szorgalmasan tanulsz, hogy veszed a könyvet akkor is, amikor mások esetleg szórakozni mennek, és te pedig szorgalmasan tanulsz, dolgozol, hogy több mindent megértse abból a tervből, ahogy Isten használni akar téged, meg tud téged. Igen, ez hozzátartozik, de amíg álmodozunk csak, addig úgy passzív vágyunk van. Vagy gyülekezetekben előfordul, hogy azt mondjuk, hogy Uram, áld meg a betegeket, ez nagyszerű vágy, de amíg nem mész el meglátogatni őket, addig ez egy olyan passzív kérés csak. Amikor Isten azt mondta, hogy nem akarom, hogy egy is elveszene kicsinyek közül, ő ezt nem passzívan mondta, hogy ez a vágyam, de ha mégis az történne, hogy elvesznek, akkor mit csináljak? Hanem ő egy nagyon pontos tervet készített, és a kezdetek kezdetétől, mielőtt a világ alapjait lerakta volna, megtervezte, hogy hogyan mentheti meg a kicsinyeket, hogy hogyan menthet meg téged is, meg engem is. És előkészítette az üdvtervet, és az ő legdrágábbját, az Úr Jézus Krisztust készítette föl. Az Úr Jézus ugyancsak nem passzívan gondolt a te üdvösségedre, meg az enyémre. Hát ő nem Romániából, Albániába ment el, vagy egyik országból a másikba, hanem ő a menny dicsőségét hagyta oda, hogy eljönjön ide a földre, és megengedte, hogy meggyalázzák, leköpködjék. Azt mondja az ige, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. És ő ezért jött, eljött ide. Ő nagyon tudatosan készült, és ezért ma ő keresi a gyermekeket, fiatalokat, akik itt vannak a gyülekezetben, akiknek az az ajándékuk adatot, hogy keresztjén hívő szülők vegyék körül őket, meg azokat is keresi, akiknek ez a kincsük nincsen. Cigány gyermekeket, román gyermekeket, magyar, ukrán, és sorolhatnám a különféle nemzeteket a környezetünkben. Mindenkit keres. Ő ezért jött. Neked is helyet készített ebben a munkában. Egy egyszerű bizonyságtétel, az már önmagában nagyszerű. Isten az ő országát népesíti be, készíti elő a nagy napra, a győzelem napjára. Én nem tudom, hogy te hogyan veszed az elköltözést, a halált, talán keseregsz amiatt, de Istennek egy nagyszerű terve van, az ő dicsőségébe készül bevonni az ő gyermekeit. És annál nincsen dicsőségesebb nap. Ő erre készíti a kicsinyeket, a fiatalokat, az időseket, hogy menjünk, készüljünk, és minden erőnkkel arra vagy annak feszüljünk neki. Nem az a fő dolgunk, hogy mi is itt kialakítsuk magunknak a kényelmet a földön, hogy minden szép legyen, minden kellemes legyen, hogy majd jó nyugdíjunk legyen. Sokan egész életükben keményen dolgoznak, keresik a pénzt, hogy a nyugdíjas éveikre legyen, aztán majd kiadják az orvosokra, meg a gyógyszerekre, hogy kényelmes legyen minden. De nem ez a fő dolog. Isten arra készült, és arra készül mai nap is, hogy az ő országa épüljön, és ebben mindenkinek része lehet. Én ezt dicsőségnek tartom, örömnek. hogyan fogsz te számot adni neki, amikor megjelenik? Hadd kérjelek szeretettel, hadd váljon előtted a fő dolog fő dologgá. A fő dolog legyen a fő az életedben. Az első helyű Isten országának az építése. Természetesen lehet ehhez pihenni is. Lehet kikapcsolódni is. Arra is szükség van. De miért van szükség? Az egyik ember azért dolgozik, hogy utána sokat pihenhessen, a másik ember pedig azért pihen, hogy utána dolgozhasson. Mi a különbség a kettő között? Egyszerűen a szemünk másra összpontosít. Másra összpontosít a szemünk. Összpontosítson a szemed Isten munkájára. Azt láttuk az igében, hogy a jó pásztor kimegy és keresi az elveszetteket. Isten mindent megmozgat, és a világ végére is elmegy az elveszettekért. Előtte nincsen értéktelen, nincsen olyan, akiről ő lemondana. Ő előtt a gyenge, a beteg, az elesett, az erősnek tűnő, a magabiztosnak tűnő, mindenki egyforma, és ő mindenkit keres. Isten az elveszetteket keresi. Tegnap előtt egy hivatalos ügyben feleségemmel elmentünk Pécsre, és egy hivatalt kerestünk volna, és hát az adott címen, vagy nem is jutottunk könnyen az adott címhez, Pécs jövőre Európa kulturális fővárosának van kijelölve, és az egész főtér föl van torva, tehát egy nagy kört kellett leírnunk, eljutottunk végre a hivatalhoz, aztán ott egy kis cédula volt, hogy kiírva, hogy a hivatalos ügyek intézés egy másik helyütt van. Ott a szomszédságban, ahol letettük az autót. Úgyhogy szépen visszaindultunk, megpróbáltam a teret elérni, aztán az a tér is le volt zárva arról az oldalról. Aztán megszólítottam egy férfit, hogy meg tudnám mondani, hogy lehet bejutni abba a hivatalba. És aztán ez a férfi rám néz, azt mondja, Sebestyén? Igen. De aztán, ahogy ő is mondott egy mondatot, én is fölismertem, mert 35 éve nem láttuk egymást. Egyik osztálytársam volt. Isten kimunkált egy találkozást. Én hiszem, hogy azért, hogy bizonyságot tudjak tenni neki, és keresem az alkalmat, hogy ezt meg tudjam tenni a következő hetekben. De Isten különféle szálakat mozgásba hoz. Isten mozgásban tartja az egész világot. Amikor ez az esemény történt, akkor már tudtam, hogy milyen ígével készülök, és ez úgy egybe csengett azzal a történettel, amit szeretnék majd most bemutatni, meg egy kicsit elvezetni benneteket. A történetnek egy nagyon érdekes és különös címe van, és hadd szolgáljon illusztrációul ez a történet Isten munkájára. Remélem, hogy a technika segíteni fog, illetve működni fog minden. Egyenlőre. Igen. Egy történet, amit két évvel ezelőtt angol nyelven olvastam, aztán annyira megragadott, hogy úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos üzenet. Sternberger Marcel egy rendszerető, pontos ember volt, közel 50, göndörödő fehér hajjal, barna szemekkel és élénk lelkesedéssel a csárdás tánc iránt, amely magyar származása miatt érthető. Mindig a 9 óra 9-es Long-szigeti elővárosi vonatra szállt külvárosi otthona közelében, hogy a Woodside állomáson a metróra váltson, amely aztán beérhet New York belvárosába. 1948. január 10-én szokásához híven felszállt a 9 óra 9-es vonatra, útközben azonban hirtelen arra az elhatározásra jutott, hogy meglátogatja Viktor Lászlót, egy magyar barátját, aki Brooklynban lakott, és betegségben szenvedett. Ezért Sternberg az Ozone Parkban szállt át a brooklyni föld alattira, délutánig nyújtotta a barátja házában tett látogatást. A látogatást követően egy közvetlen Manhattani föld alattiba szállt, hogy a belvárosi irodájába jusson, a Fifth Avenue-ra. Halljuk tehát Marcel szinte hihetetlen történetét. A föld alatti tömve volt utasokkal, és semmi esély nem látszott arra, hogy ülőhelyhez jussak. De épp ahogy beszálltam, egy férfi, aki az ajtó mellett ült, fölpattant, hogy kiszálljon. Erre becsúsztam a megüresedett helyre. Ahhoz már elég hosszú ideje éltem New Yorkban, hogy megtanuljam, ne kezdjek idegenekkel beszélgetésbe. De mivel fényképész vagyok, az a furcsa szokásom, hogy elemzem a körülöttem lévők vonásait. Meghökkentett a bal oldalamon ülő férfi tekintete. A 30-as évei végét járhatta, amikor föl-föl pillantott, szemei, mintha mély fájdalomról beszéltek volna. Magyar nyelvű újságot olvasott, és valami arra ösztönzött, hogy megszólítsam magyarul. Remélem, nem zavarja, ha bele-bele pillantok az újságjába. Meglepetés árulkodott az arcáról, hogy valaki az anyanyelvén szólította meg. Udvariasan így válaszolt, elolvashatja most, nekem lesz még időm rá később is. A mintegy fél órás út során beszédbe elegyedtünk. Bemutatkozott, Paskán Bélának hívták, jogot tanult, amikor kitört a második világháború, és őt egy német egységbe sorolták, és majd munkaszolgálatra vitték Ukrajnába. Később orosz hadifogságba esett, és az elesett német katonák elföldelését bízták rá. A háború végén, ahogy kikerült onnan, többek vagy százakat temetett el, meg gyalog útra kelt, megszökve, még nem eljutott otthonába, Debrecenbe, egy kelet-magyarországi nagyvárosba. Én magam is jól ismertem Debrecent, mondja ez az ember, így Debrecenről társalogtunk egy darabig. Ekkor előadta a története folytatását. Amikor megérkezett a korábbi otthonához, ahol szülei, valamint fiú és lánytestvérei éltek, idegeneket talált benne. Fölment az emeleti lakáshoz, ahol feleségével laktak, de abban a lakásban is idegenekre talált. Senki sem volt köztük, aki akár hallomásból is ismerte volna hozzátartozóit. Amint megkeseredett szívvel már távozóban volt, egy fiú eredt a nyomába, ezt kiáltva, Paskin bácsi, Paskin bácsi! Valamelyik korábbi szomszédjuk fia volt, elment hát a gyermekkel, hogy beszéljen a szüleivel. De ott azt hallotta, az egész családja meghalt. A nácik elhurcolták őket a feleségével együtt, Auschwitzbe mondták. Auschwitz volt a nácik által berendezett egyik legszörnyűbb koncentrációs tábor, így Paskin utolsó reménye is elszállt. Néhány nappal később, borzasztó szívfájdalmak között, amelyek ellehetetlenítették számára a Magyarországon maradást, újból útra kelt. Gyalogmente, átlopakodva a határokon, országról országra, míg nem Párizsba érkezett. Végül sikerült neki kijutni az Egyesült Államokba 1947. októberében, épp 3 hónappal a találkozásunk előtt. egész idő alatt, amíg a történetét mondta, úgy tűnt, mintha ez az esemény sor nekem ismerősnek tűnnék. Egy fiatal asszony, akivel nemrégiben barátaim otthonában találkoztam, ugyancsak Debrecenből származott, Auschwitzbe deportálták. Onnan egy német lőszergyárba hurcolt, vagy rendelték munkaszolgálatra. A hozzátartozóit a gázkamrában végezték ki. Később az amerikaiak kiszabadították, majd az első menekülteket szállító hajon 1946-ban New Yorkba transportálták. A története annyira megindított, hogy följegyeztem a címét és a telefonszámát. Arra gondolva, hogy meghívom a családomba, hát ha sikerül így módon kicsit megkönnyebbülnie az életébe tört szörnyű üresség közepette. Lehetetlennek tűnt, hogy a két személynek bármi köze is lenne egymáshoz, de amint közeledtünk a föld alatti megállóhoz, ahol ki kellett szállnom, izgatottan lapozgatni kezdtem a kis noteszemben. Megpróbáltam a lehető legáltalánosabb hangon megkérdezni: Máriának hívták a feleségét? Elfehéredve válaszolta: igen. Honnan tudja? A tekintetéből úgy látszott, mintha az ájulás kerülgetné. Megkértem, szálljunk ki a föld alattiból, karon fogtam a következő állomáson, és egy telefonfülkéhez vezettem, mintha önkiveletben állt volna ott, miközben tárcsáztam a feljegyzett számot. Óráknak tűnt, mielőtt Mária válaszolt volna. Később tudtam meg, hogy a szobája mindjárt a telefonkészülék mellett volt, de arra szoktatta rá magát, hogy nem ment a telefonhoz, mert neki alig akadt ismerőse, és a hívás mindig másnak szólt. Ekkor azonban éppen senki más nem tartózkodott otthon, és a hosszas söngetésre leakasztotta a kagylót. Amikor végül meghallottam a hangját, bemutatkoztam, és kértem, hogy írja körül, hogy nézett ki a férje. Meglepődöttnek tűnt a kérdés hallatán, de eleget tett a kérésnek, és körülírta. Ekkor megkérdeztem, hogy hol lakott Debrecenben. Megnevezte az utcát. Kértem, tartsa a vonalat egy pillanatra, majd Pashkinhoz fordultam. Ebben és ebben az utcában laktak Debrecenben? Igen. Kiáltotta Béla. Elfehéredett, mint a fal, és remegés fogta el. Próbáljon meg nyugodt maradni, kérleltem. Valami csodálatos dolog történik. Vegye kézbe a kagylót, és beszéljen a feleségével. Néma megrökönyödéssel intett a fejével, a szemét könnyek öntötték el. Kézbe vette a kagylót, egy pillanatig hallgatva a felesége hangját, majd hirtelen kiáltozni kezdett. Ez itt Béla! Ez itt Béla! Majd ájuldozva csak motyogni tudott maga elé. Látva, hogy a szegény ember az izgalomtól képtelen volt beszélni, kivettem a kagylót a remegő kezéből. Maradjon otthon, mondtam Máriának, aki ugyancsak önkívületi állapotúnak tűnt. Férjét magához küldöm. Ott leszünk néhány perc múlva. Béla úgy sírt, mint egy csecsemő. És csak azt hajtogatta: ez a feleségem! Megyek a feleségemhez! Először arra gondoltam, hogy Pashkinnal tartok, mert az izgalomtól elájul, de aztán mégis másként döntöttem, hiszen ez egy olyan pillanat, ahol nincs szükség egy idegen betolakodására. Pashkint egy taxiba ültettem, a sofőrnek megadtam Mária címét, kifizettem a díjat, és elköszöntem. Pashkin Béla újraegyesülése a feleségével annyira megindító, megrázó és hirtelen érzelmi kiterésektől kísért jelenet volt, hogy később sem ő, sem Mária nem tudtak sok mindent emlékezetükbe hívni belőle. Én csak arra emlékszem, hogy amikor visszaakasztottam a kagylót, a tükör elé léptem, mintha álmodtam volna, és azt néztem, hogy vajon a hajam nem őszült-e meg egyik pillanatról a másikra, mondta később. A következő dolog, amire emlékszem, hogy egy taxi megállt a ház előtt, és a férjem jön szembe velem. Részletekre nem emlékszem, csak arra, hogy évek után először töltötte el a boldogság. Még ma is nehéz elhinni, hogy mindez megtörtént. Mindketten annyit szenvedtünk, én majdnem elveszítettem a nem félés képességét. Valahányszor a férjem kimegy a házból, azt kérdezem magamban, csak nem történik megint valami, ami elragadná őt tőlem. A férje ugyanekkor bizakodó, hogy elkerüli őket egy újabb félelmetes szerencsétlenség. Gondviselés vezetett bennünket egymáshoz, mondja egyszerűen. Ennek így kellett történnie. Szkeptikusok kétségtelenül a merő véletlen összjátékának fogják-e meglepő délután eseményeit nevezni. De merő véletlennek nevezhető, hogy Sternberger Marcel hirtelen úgy határozott, hogy meglátogatja beteg barátját, és utána egy olyan föld alattiba száll, amelyen soha azelőtt nem utazott. Véletlen volt-e az, hogy az ajtó melletti utas éppen abban a pillanatban ugrott fel a helyéről, és szállt ki, amikor Sternberger beszállt? Az is véletlen volt, hogy Paskin Béla éppen Sternberger mellett ült, és magyar újságot olvasott? Mindez véletlenül történt, vagy maga Isten utazott azon a délutánon a brooklyni föld alattin. Testvérem, barátom, mi sokféle véletlenről beszélhetünk, de tudod, Isten a mennyet és a földet megmozgatta, a világ mindenséget, hogy téged összekössön az ő drága szeretetével, hogy téged hazavezessen. És ez arra késztet bennünket, hogy mi is mindent megmozgassunk. Hányan vannak, akik nem a házastársuktól vannak elszakítva, hanem, ami még súlyosabb, Isten szeretetétől. Ezért kell mennünk. Ezért kell az igét hirdetnünk, és adja az Úr, hogy hadd legyen örömünk benne. Ámen.